Áldás békességet kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azokat is, akik már itthon érzik magukat, és reméljük, hogy akik most vannak itt először, vagy még nem voltak itt sokat, azok itthon fogják magukat érezni közöttünk. A Isten tiszteletünk kezdetén az új énekeskönyvünk 147. énekét énekeljük, Nyisd meg a szívem, és foglalja a helyét nyugodtan a gyülekezet.
Angyali karban körülnézni. Na, most az angyalkórust hallgassuk meg.
Yeah. szeretett Isten téged is elér, ha nyitva a szíved, és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel és haraggal. A szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved, és bízz bennem, ne félj. Megváltozhat az életed, úgy, ahogy nem is képzeled.
Köszönjük szépen a kicsiknek és a nagyoknak a szolgálatot, az angyal kórusnak a szolgálatot. Olyan szimbolikus számomra ez a mostani szolgálat részükről, ami felvezeti az Isten igéjét. Nem is lehetne talán ennél méltóbb. Úgyhogy hallgassuk meg a Királyok első könyvéből a 18. fejezet 20. versétől a 46. versig tartó ige szakaszt. Tehát a Királyok első könyvének 18. fejezetéből így szól hozzánk az ige. Akkor elküldött Ahab Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármelhegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr, az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Baal prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Ezután így szólt Illés a Baal prófétáihoz. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baal nevét. Reggeltől délig. Ó Baal, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta, kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiabálni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang. Nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám, és oda ment hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint, Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg 4 vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta: Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot, és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt, az egész nép arcra esett, és ezt mondta: Az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik: Ragadjátok meg a Baal prófétáit, senki sem menekülhessen el közülük. És megragadták őket. Illés levitette őket a kisompatak mellé, és ott lemészárolta őket. Ezután Illés azt mondta Ahábnak: Menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása hallatszik. Ahab fölment, hogy egyék és igyék, Illés pedig fölment a Kármel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé hajtotta. Így szólt a szolgájához: Menj föl és tekints a tenger felé. Az fölment és arra tekintett, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: menj vissza hétszer. Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: Menj el, és mondd ezt Ahábnak: Fogj be, menj le, míg föl nem tartóztat az eső. Eközben az történt, hogy viharfelhők sötétítették el az eget, és nagy eső lett. Ahab harci kocsira szállt, és Jezreelbe ment. Az Úr keze pedig Illéssel volt, és ő felövezve derekát Ahab előtt futott a Jezreelbe vezető útig. Adja meg nekünk az Úristen, hogy lássuk és halljuk meg őt magát, hogy meg tudjuk cselekedni mindazt, amire ő hív bennünket, és mindazt, amire vágyik velünk kapcsolatosan, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy olykor elveszítjük a fókuszt, és nem látunk téged, vagy nem látjuk mindazt, aki vagy. Egyszerűen elhomályosodik a szemünk, és elveszítjük azt az éles látást, amivel pedig te meg akarsz bennünket ajándékozni önmagad kapcsán. Urunk Istenünk, olykor mi is többfelé is sántikálunk, mint ezek a népek itt, akikről a Biblia ír, és akadnak a világban tévtanítók, akik hívnak bennünket arra, hogy itt vagy ott megtaláljunk téged. De Urunk, segíts bennünket abban, hogy tisztán tudjunk látni, és ne legyen fátyolos a mi szemünk, hanem tudjunk megkülönböztetni téged mindentől és mindenkitől, és mi is tudjuk kiáltani, mint ahogy Izrael kiáltotta: az Úr az Isten. Bocsáss meg nekünk, amikor máshol kerestünk téged, mint ahol te voltál és vagy. Bocsáss meg, amikor pótszerekkel töltöttük meg az életünket, ahelyett, hogy hozzád fordultunk volna, ahelyett, hogy eléd borultunk volna, ahelyett, hogy téged kértünk volna. Urunk, olyan könnyű becsapni bennünket, és kérünk, hogy bocsáss meg, amikor mi magunk is hagytuk magunkat becsapni. Kérünk, hogy ne a bűneinkre tekints, mennyei atyánk. Ne a sántikálásunkra néz, ne a próbálkozásainkra, az idegen helyek keresésére, hanem arra a vágyakozásra néz, Urunk, amivel téged keresünk. Arra az igaz vágyakozásra, amivel téged akarunk megtalálni. Urunk, arra az űrre tekints, ami ott van a szívünkben, amit csak te tudsz megtölteni. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, szent lelked által, áld meg jelenléteddel ezt az Isten tiszteletet, és Urunk, te cselekedj, te szólj, te munkáld ki egyen-egyenként az életünkbe azt, amire te vágysz velünk kapcsolatosan. Így kérünk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Az ige hirdetésére készülve majd a 390. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Közben kérem a gyerekeket, hogy menjenek ki gyermekisten tiszteletre, illetve a felső tagozatosokat, vagy lehet, hogy már ki is mentek. Az jó. Szóval az ige hirdetésére készülve a 390. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Erős vár a mi Istenünk. A sorozat szerinti mai igénk az a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből van, az 5. fejezet 8. verse, a boldog mondások egy következője, amely így hangzik: boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Így az Isten tisztelet elején pont Andrásnak mondtam, hogy mennyire örültem, amikor már korábban megkaptam ezt a textust, így a beosztás szerint is, úgy újongott a szívem, hogy jaj, de jó, olyan könnyűnek tűnt ez az ige szakasz, erről beszélni és erről bizonyságot tenni. Aztán, mikor ténylegesen elkezdtem erre készülni, akkor én is beleütköztem abban, mint amiben már az előttem szolgálók, hogy annyira nagyon egyszerű ez az ige vers, hogy olyan nehéz pontosan ettől magyarázni, mert hogy olyan egyértelműnek tűnik, és olyan egyszerű fölfogni is, és hogy mit lehet, hogyan lehet ezt még mélyebben, még jobban átadni, hogy mit is akart mondani Jézus ezzel kapcsolatosan. Először azon gondolkodtam, hogy mit is jelent az, hogy tiszta szív, tisztának lenni. És eszembe jutott a kedvenc házi munkám, ami a takarítás az én részemről. Nagyon-nagyon szeretek takarítani, nem feltétlenül azért magáért, a munkáért, hanem sokkal inkább, ami az után következik. Na de hogy a takarítás is azért jó számomra, mert annak látszata van. Tehát csinálok valamit, és akkor az ott látszik, hogy én ott munkálkodtam, vagy próbáltam valamit előre mozdítani. És talán itt karácsony előtt ez nagyon is aktuális mások számára is. Szóval, hogy mi is az a tisztába tevés, mi is az a tisztává válás, mi is az a kitakarítás igazából. És azon gondolkodtam, hogy mi mindent szoktam ugye csinálni ilyenkor. A dolgok a helyére kerülnek, mert elpakolom őket. Ami poros volt, azokat megtörlöm, vagy ami poros, azokat megtörlöm, és tisztává lesznek, mert letöröltem őket. A szennyeseket kiteszem a mosásba, kimosom, a mosatlant elmosogatom, és minden megtisztul, a kosz lejön róla, szinte megújul, átváltozik az egész. Frissnek és átláthatónak, használhatónak, rendezetnek érzem az otthonomat, a körülöttem levő dolgokat a takarítás után, tehát egy szóval ugye tisztának érzem az otthonomat azután, amit dolgoztam. És ez az érzés, amikor úgy leülök a takarítás után, akkor olyan megelégedettséggel tölt el, olyan nyugalmat érzek, olyan öröm van bennem, hogy de jó, ezt így megcsináltam, és milyen jó ránézni, mert olyan rendezett minden, olyan jól érzem benne magam, és még azt is ki tudom mondani, hogy ez a kis mozzanat ott otthon, ez úgy boldoggá tud tenni. Ennek eléréséhez ugye vannak eszközök, van a törlőrongyom, van a porszívó, vannak a különböző vegyszerek, vagy ott van a partfis, tehát mindaz, amivel szeret az ember takarítani, vagy amivel kell, vagy muszáj takarítani, és ezeket igénybe is vesszük ennek a megvalósításához. Ugye ehhez nem mindig van kedve az ember, vagy legalábbis nekem nem mindig van kedvem. Van, amikor így napokat készülök rá, hogy most akkor ezt meg kéne csinálni, és végig kéne vinni ezt a műveletet valahogy a lakáson. És nagyon sokszor nagyon fárasztó tud lenni, ugye ez attól függ, hogy mennyire hagytam eluralkodni a káoszt a környezetembe. De a takarítás is, ahogy mondtam az elején, az utána jövő jó érzés, az úgy mindent überel. Az úgy, amiatt úgy megéri ez az állapot, amikor úgy befejeztem, amikor úgy leülök, amikor úgy megnyugszok benne, akkor az olyan jó érzéssel tölt el. És erre gondolok, amikor elkezdem az egész műveletet, hogy majd az milyen jó lesz. Ez a hétköznapi példa vitt tovább, hogy hát így van ez az emberi szívvel is. Amit ugye a Szentírás, az emberi szívet, a Szentírás az emberi életnek a közepének nevezi. Onnan indul ki az élet, az emberségünknek a magva, a gyökere, a mindene, innen ágazik szét minden, a szív, a legfontosabb dolog az ember életében. És hogy valahogy ugyanígy tudom kifejezni a szívnek a tisztaságát is, amikor azt akarom, hogy tisztává váljon a szívem és az életem, akkor el kell kezdeni benne rendet rakni. El kell kezdeni benne takarítani. El kell kezdeni benne leporolni a poros dolgokat, helyre rakni a nem helyén levő dolgokat, láthatóvá tenni a láthatatlannak tűnő dolgokat, előszedni a mélyből azokat, amelyek lesüllyedtek oda, de egyébként fontosak. Így van ez nem csak saját magammal, meg az életem dolgaival, hanem a kapcsolataimmal is. Letakarítani őket, átrendezni őket, megtisztítani, felfrissíteni ezeket. Amikor kitakarítom a szívemből a hamis, vagy hozzám nem illő részleteit az életemnek. Amikor úgy ránézek saját magamra, és Isten előtt átgondolom, hogy mi is az, ami ide való, és mi az, amit összeszedtem valahonnan, de egyébként nem az enyém, nem az én utam, nem hozzám illik, nem engem erősít. Amikor ránézek az életem részleteire, és arra törekszem, hogy az valódi legyen. Tehát megnézem az állarcaimat, mi van rajtam, mit mutatok kifelé, valódi-e az, vagy pedig csak fölveszek valami állarcot, valami maszkot, amivel meg akarom mutatni valahogy, valamiféleképpen magamat, de hogy ez igazából nem a szívem tisztaságából fakad. Amikor a szívemet takarítom, az életemet takarítom, akkor őszintességre kellene törekedjek. Nem csak mások felé elsőrenden, hanem sokkal inkább Isten és saját magam felé. Saját magamnak bevallani azt, ami nem odavaló, vagy megvallani azt, ami még magam előtt is csak állarc. És belegondolni, hogy tényleg úgy van-e az, tényleg az az indulat van bennem, mint amit mondok, vagy mutatok. Tényleg azt gondolom-e, mint amit mondok, vagy mutatok. Tényleg az vagyok-e, amit mondok, és amit mutatok. És amikor nekem az a tapasztalatom, hogy amikor sikerül egy kicsi részét legalább megtisztítani a szívemnek, az életemnek, akkor az olyan megelégedettséggel tölt el. Az ugyanolyan, mint amikor takarítás után leülök otthon, hogy úgy békesség van bennem. Mert valami olyat tettem, ami közelebb vitt engem az Istenhez. Megtakarítottam azt a tükröt, ami elhomályosult, amiben igazán láthatom saját magamat és az Istent magát. Akkor örömöt és békességet tud hozni ez a folyamat bennem, és boldoggá tud tenni, nem csak akkorra, hanem hosszú távra leginkább. És ehhez is vannak eszközök. A szívem takarításához is megvannak az eszközök, amiket igénybe vehetek, amiket az Isten odaad nekem, amiket az Isten felajánl nekem, ahhoz, hogy őt magát még jobban, vagy saját magamat még jobban megismerjem. Ilyen eszköz lehet ugye a Szentírás. Nem győzöm és nem győzzük elégszer mondani, hogy a Szentírás az elsődleges eszköze az emberi életünk takarításának. Tehát olvasni, vágyakozni arra, hogy értsem, amit az Isten mondani akar, mert az Isten ebből tud elsődlegesen tanítani. Persze minden lehetséges neki, és minden eszközül adatot neki az Istennek, hogy engem formáljon és engem alakítson. Tehát a Szentírás mellett ugyanúgy az imádságos idő, vagy az igehirdetés hallgatása, vagy a lelkigondozói beszélgetés, vagy akár a gyógyító hétvége, vagy bármilyen lelki alkalom, eszköz lehet az Isten kezében, hogy a szívünket kitakarítsuk, de a legfontosabb még mindig a Szentírás, az Isten szava. És azért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nem mindig van kedvem, nekem legalábbis, ahhoz, hogy takarítgassam a saját kis életemet, meg tisztítgassam a szívemet. Mert hogy van, hogy ez nagyon fárasztó, van, hogy ez nagyon hosszadalmas folyamat, van, hogy nagyon mélyre visz, és nagyon fájdalmas tud lenni, amikor úgy rádöbbenek igazságokra, és meglátom a valóságot, hogy mi minden van a kupac alatt, és a káosz mögött. Tehát ezek nem mindig kellemes foglalatosságok, nem mindig jó érzés, de az utána következő, a takarítás végeztével eljövő békesség, vagy amikor úgy rácsodálkozok a valódiságára az életemnek, meg arra, hogy Isten mennyire szeret mindenek ellenére, vagy mindezek ellenére, akkor az olyan békességgel tudja eltölteni az embert is, tud eltölteni engem. Akkor az olyan igazi örömet ad, hogy na, nincs veszve minden. hogy bármilyen szerencsétlen is tudok lenni helyzetekben, vagy bármennyire is sikertelen tudok lenni az életemben, vagy nem azt hozom, amit várnának tőlem, vagy nem úgy élek, nem ott tart az életem, ahol tartani kellene, mindezek ellenére az Isten azt mondja mégis, hogy én vagyok az Úr, és én szeretlek téged, és én nekem tervem van veled, és én soha le nem mondok rólad. És ezek olyan örömmel tudnak eltölteni bennünket. A felolvasott ószövetségi ige szakaszban ugye már azt a momentumot látjuk, amikor Illés hát nem túl gyengéden, de arra ösztönzi Izrael népét, hogy ne máshol keressék már az Istent, hogy ne ilyen pótcselekvésekkel akarják megtalálni az Istent, ne valami más, talán első ránézésre látható vallásosságban keressék az Istent, aki egyébként atyáik Istene, és aki egyébként az ő Istenük, hanem vegyék már a bátorságot, vegyék már a fáradtságot, hogy odaálljanak és segítségül hívják az Istent magát, vegyék már a fáradtságot arra, hogy felnyissák a szemüket, és lássák meg, hogy ki az igazi Isten. És megmutatkozik, hogy azok az élettelen dolgok, amihez a Baal proféták kiabálnak, és aminek érdekében vagdossák magukat, meg különböző rituálékat csinálnak, az az istenség nem válaszol. Az az istenség néma. Azt az istenséget nem lehet kielégíteni. Annak az istenségnek nem lehet megfelelni. Az az istenség sosem ölel magához. Az az istenség nem szól semmit. Olyan, mintha semmibe venne. Olyan, mintha észre sem venne. Na de, és Illés ezt mondja, mit vártok egy élettelen dologtól? Mit vártok olyan valamitől, akit ti tettetek Istenné, de egyébként ő senki? Nézzétek meg a valóságos Istent, aki válaszol az imádságokra, aki meghallgatja azt, amit mondunk neki, aki nem mond le rólunk, aki fel akar bennünket emelni, úgy, ahogy atyáinkat felemelte, aki békességre akar bennünket juttatni, aki fantáziát lát az életünkben, még akkor is, ha mások nem. Hát lássátok már meg, nyíljon fel a szemetek erre, hogy kicsoda igazán az Isten. Mert az Isten szólni akar, az Isten beszélni akar, és az Isten vágyakozik utánatok. Csak így röviden jegyzem meg, ugye, hogy nagyon drasztikus ennek a történetnek az a része, amikor a Baal profétákkal leszámol Illés, de hát megmutatkozik ebben az, hogy a tanítóknak milyen nagy felelősségük van. Tehát azoknak, akik félrevezetik az embereket, milyen büntetésük lesz majd. Tehát aki tanítani mer az Isten dolgairól, az ezzel a felelősséggel tegye, mondom ezt magunknak is, lelkészeknek, hogy nagyobb felelősségünk van. Ugye azért olyan drasztikus az ítélet a Baal proféták felett, mert félrevezették a népet, mert hazudtak a népnek, mert belecsábították a népet valami olyanba, ami nem volt igaz, ami elvitte őket egy tévútra. Amikor Dávid király bűnbe esik Betsabéval, akkor ugyanarra a fajta tiszta szívre vágyik, mint amiről Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Amikor elkövette a vétket Betsabé és Úriás ellen, ugye azt mondja Dávid, hogy Istennek, hogy csak ellened vétkeztem. Ennek vannak emberi szenvedői is, de te vagy az elsődleges Uram, aki ellen vétkeztem, mert a szívem valami rosszra vitt. És vágyom arra a szívre, amit te tudsz adni, amit te tisztítasz meg, amit te újítasz meg, amit te formálsz. Tehát odaadom neked, így piszkosan, így bűnnel terhelten, de neked adom is, és teremts tiszta szívet, Uram. És ilyen szív tisztasága után sóvárog a Zsoltáros, amikor azt írja, hogy az ártatlan kezű és tiszta szívű az, aki nem sóvárog hiába valóság után. Amikor meg tudjuk különböztetni az élet dolgaiban azokat, amelyek valóságosak, és azokat, amelyek hiába valóságok, amik előre visznek és az üdvösségünk felé visznek bennünket, és azok, amelyek múlandó dolgok, amik képesek arra, hogy megtévesszenek minket. És ilyenfajta tisztaságra hívja Jézus a farizeusokat is, amikor feddi őket a képmutatások miatt, mikor azt mondja neki, hogy vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy aztán a külseje is tiszta legyen. Tehát ugyanazt a szót használja, ezt a tisztaságot, a tiszta szót, és arra figyelmeztet, ugye, hogy nem a külső az, ami számít, hanem sokkal inkább a belső az, amit meg kell tisztítani, ami előre visz, ami az Istenhez közelebb visz. Gondolkodtam azon, hogy milyen még életszerűbb példát lehet mondani a tiszta szívre. Eszembe jutottak az életemből események, amik arra engednek következtetni, hogy ott az Isten kegyelmes volt, és megsegített abban, hogy tiszta szívvel lássak. De bizonyára mindannyiunknak van ilyen mozzanat az életében. Az érzést próbálom felidézni, nem is a történést, mert az érzés talán könnyebben közel visz hozzátok, és nem azt akarja elmondani, hogy én milyen jól csináltam a dolgaimat, hanem az érzésből talán mások is felfedezik azt, hogy nekik is van, meg volt már ilyen élményük. Amikor érzem a szívemben azt, és tudom a gondolataimban azt, hogy a külső körülmények mást mondanak, mást mutatnak, és nagyon sokan arra buzdítanak, hogy ne csináljak valamit, de én érzem és tudom, hogy mennem kell. Érzem és tudom, hogy az Isten hív valamire. Nem tudom megmagyarázni, hogy mire, nem tudom megmagyarázni, hogy miképpen fogja ezt előhozni, nem tudom pontokba szedni, hogy ez fog következni, hanem egyszerűen csak azt tudom, hogy mennem kell, azt tudom, hogy csinálnom kell, azt tudom, hogy engedelmeskedni akarok, mert ha nem teszem, akkor az békétlenséget szül, akkor az rossz érzéssel tölt el, akkor az valami hiányt hoz elő belőlem, és visszafelé húz. Míg ha elindulok ezen az úton, amire hív az Isten, és amire talán a külvilág azt mondja, hogy butaság és őrültség, de én tudom, hogy rá kell lépni erre az ösvényre, akkor az Isten, és ez a tapasztalatom újra és újra igazolja, hogy ő ott van. És újra beteljesedik az az ígéret, amit Jézus is mond, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Tehát amikor elindulunk az engedelmesség útján, és az Isten útján, akkor láthatóvá válik maga az Isten. Sokszor csak azt élem meg, hogy teszem a hétköznapi dolgaimat, megyek, amit, és csinálom, amit csinálnom kell, akár lelkészként, akár rendőrként, végzem a dolgom, és az Isten nyitja az ajtókat, nyitja a kapukat, hoz oda embereket, és olyan emberek mondanak ki szavakat, amiket én imádságban megharcoltam, és amikről azt mondom, hogy ezt úgy el kellene mondani, ezt úgy közkincsé kéne tenni, hogy állok csodálkozva, és csak bólogatni tudok, és csak annyit tudok mondani, hogy hát igazából én is ezt akartam mondani. Amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy nem az én nagyságom, meg nem az én nagyszerűségem, hanem ő maga jár előttünk. Ő maga van előttünk. És amikor rálépek az engedelmességnek az útjára, amikor a szívem csak az Istené, amikor nem akarok már másnak megfelelni, nem akarok más fejével gondolkodni, vagy más útját járni, hanem az Istenre fókuszálok, és az Istentől kérem el a napjaimat, akkor beteljesedik az ígéret, hogy meglátjuk az Istent, még akkor is, hogyha a Szentírás igazából jövő időben fogalmaz. Meg fogják látni az Istent. Tehát az üdvösségre, az, amikor színről színre látjuk az Istent, erre vonatkozik ez az ígéret, de élem és hiszem és látom és tapasztalom, hogy megélhető most is a jelen életünkbe, a jelen napjainkba, a hétköznapjainkba, amikor nyilvánvalóvá válik maga az Isten. Úgy, ahogy ott a Kármelen nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy az Isten cselekedett. És a mi életünkben is lehet ez valóság, amikor az Isten nyilvánvalóvá válik. Azt mondja Isten, vagy azt mondja Illés, hogy ne sántikáljatok kétfelé. És azt mondja nekünk is az ige, ne keressétek máshol az Istent. Az Istennél magánál keressétek őt magát. Az Isten valóságát keressétek, és ne holmi pótszerekkel akarjunk istenszerű állapotokat elérni, vagy valamiféle vallásosságot megélni, hanem a valóságos, élő Istent keressük, aki megmutatja magát, hogyha eljön annak az ideje. Ugye ez egy olyan osztatlan szeretetről beszél, ez az ige szakasz, amikor a teljes életemet, mindenemet odaadom az Istennek. És akkor jöhet a kérdés, mint ahogy szokott jönni, hogy és akkor, mi, tehát hogyha csak az Istent szeretem, akkor az azt jelenti, hogy az embereket nem szerethetem. Nem ezt jelenti, mert az Istent másképp szeretem. Az Istent jobban szeretem. Az Istent Istenként szeretem. Az Istent az őt megillető helyre teszem az életemben. Tehát ő az, akinek engedelmeskedek, akit követek, és nem pedig azok az emberek, akiket egyébként emberi szeretetemmel szeretek. Még egy rövid ilyen részlet az életemből, bocsánat érte, de ez is egy olyan talán érthető dolog, vagy érthetővé teszi ezt a dolgot. Egyszer is ismerkedtem így valakivel, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy én ugye lelkész vagyok, és ez mit jelent, és hogy én szeretem Istent, és Isten nekem valóság, és Isten nekem társ, Isten a minden. És az volt erre a válasz, hogy hát Istennel akkor neki nagyon nehéz felvenni a versenyt. Ugye aki rosszul értelmezi, az versenyt lát ebben. Aki jól értelmezi, az tudja, hogy ember az Istennel nem versenyezhet. Amikor az Istent szeretjük, akkor valaki hatalmasabbat szeretünk az egész emberiségnél és a teremtett világnál, de a szeretteink felé kimutatott szeretet az ebből az Isten szeretetből fakad. Abból kellene fakadjon, abból kellene, hogy egyensúlyt kapjon, abból kellene, hogy egészséges szeretetet kapjon. Tehát az Istennel nem versenyezni kell, hanem az Istenbe bele kellene simulnunk. Az Istennel közösségben kellene lennünk. Beszéltem már erről, nem akarom magam ismételni, lassan le is jár az időnk, hogy mindenki erre a fajta békességre, boldogságra vágyik, amit az Isten tud adni. Erre vágyott az Illés korabeli ember, erre vágyott a Jézus korabeli ember, ezt fogalmazta meg az írástudó, aki faggatta Jézust a nagy parancsolat lényegéről, és azt mondta neki Jézus, hogy hát nem vagy messze az Isten országától, hogyha érted azt, hogy szeretni az Istent, és ugyanakkor szeretni embertársainkat. De kevés az, ha csak értjük, az kellene, hogy éljük is ezt a szeretetet. És a mai kor embere ugyanerre vágyik, amikor mindenféle pótcselekvésben keresi az Istent, mindenféle vallásosságban keresi az Istent, vagy azt a békességet, azt a nyugalmat, amit csak az Isten képes adni. És ahogyan Illés belekiabált ott a Kármel hegyen Izrael életébe, hogy meddig sántikáltok még kétfelé, nekünk is szól ez az ige, és hozzánk is szól Illés szava ilyen szempontból, hozzánk, akik az Isten népe vagyunk, tehát nem akik hit nélkül élnek, hanem mi, akik közel vagyunk az Úrhoz, hogy ne sántikáljunk semerre, egyfelé menjünk az Isten felé, aki meg akarja tisztítani a mi életünket és a mi szívünket, és aki azt szeretné, hogy a karácsony csodájában ő rá csodálkozzunk rá, aki maga az Isten, aki emberré lett, aki lehajolt, aki valósággá lett a mi életünkben, de aki nem holmi kis csecsemő Jézuska, akit át lehet tenni a másik szobába, vagy a másik bölcsőbe, hanem ő az Isten, az Úr, aki azt akarja, hogy mi növekedjünk Krisztusban, és ő benne, hogy mi legyünk ő hozzá közelebb, aki a valóság, aki a stabilitás, aki az Isten. Hát azt kívánom, hogy az a vágyakozás, ami idehozott bennünket, és ami ott van a mi szívünkben, újra és újra az Isten felé, az legyen valósággá. És hogy ez a vágyakozás, ez nem függ attól, hogy milyen állapotban, milyen életállapotban, milyen élethelyzetben vagyunk. Ez nem függ attól, hogy valaki családban éle, vagy egyedül él. Ez nem függ attól, hogy öröme van, vagy bánata van. Ez nem függ attól, hogy mélységben vagy magasságban van, nem függ attól, hogy van munkája, vagy nincs munkája, hogy egészségese vagy beteg, és még sorolhatnánk az élethelyzeteket. Mert az Isten mindenkor ott van. És a mi vágyakozásunk mindenkor valóságos lehet. És mi mindenkor, minden élethelyzetben tudjuk akarni az Istennel való közösséget. Azt kívánom, hogy ez a tiszta szív, ez a mi vágyakozásunk, ez a mi Isten látásunk legyen valósággá karácsonykor és életünk minden napján. Így legyen. Ámen. Válaszul az igehirdetésre a 177. énekünket énekeljük. 177. énekünk az új énekeskönyvből. Teremts bennem tiszta szívet, ó Uram! Urunk, a szabadítás örömét azt valóban csak Te tudod nekünk adni. Azt az igazi szabadítást, ami feloldozza a lelkünket a rabságból, és azt a szabadítást, amit akkor érzünk, amikor a bűneink bocsánatát kapjuk tőled. A szabadítást, amikor azt mondod, hogy állj föl, és menj tovább, többé ne vétkezzél. És Urunk, Istenünk, köszönjük azt, hogy Te jelenlevő élő Isten vagy, aki elhoztad nekünk Krisztusban a szabadítást, és aki minden napunkat meg akarod tölteni élettel. Urunk, segíts bennünket abban, hogy tiszta szívünk lehessen mindenkor, hogy a hegyi beszédben ugyan elérhetetlennek tűnő célok adattak elénk, de hogy értsük és éljük azt, hogy Jézus a vágyakozásra buzdít bennünket, és arra, hogy akarjuk elérni azt a tisztaságot, amire te hívsz minket, Urunk. Köszönjük azt, hogy gyarló emberi voltunk ellenére, te ünnepé akarod varázsolni az életünket és minden napunkat, és köszönjük azt neked, Urunk, hogy mindig van reménységünk a holnapra, a jövőre vonatkozólag. Köszönjük azt, hogy neked terveid vannak velünk, és hogy ezeket a terveket kimunkálod bennünk, és ezeket a terveket meg akarod értetni velünk, meg akarod láttatni velünk. Hadd legyen nekünk is nyitott szemünk, tiszta szívünk erre, Istenünk. Köszönjük, Urunk, Atyánk, a te gyógyításodat is. Köszönjük azt, hogy megtartottad betegeinket, és vigasztalod az elesettjeinket. Köszönjük azt, hogy te töltöd meg, és te teszed örömtelivé és boldoggá mindazoknak az életét, akik egyedül élnek, és te veszed el a magányát azoknak, akik magányosságot éreznek. Urunk, és te vagy a társa azoknak, akik egyedül kell, hogy éljék az életüket. És köszönjük, hogy te nem feledkezel el sem a családokról, sem a gyerekekről, sem az özvegyekről, sem az árvákról, sem a fiatalokról, sem az öregekről, sem egyikünkről sem. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki számon tartod az életünket. Így kérünk, hogy add nekünk a te áldásodat továbbra is, hadd vigyük el a te békességedet magunkkal, és szent lelked vezetését minden napjainkra. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az áldás vétele előtt Isten tiszteletünk zárásaképpen a 471. énekünket énekeljük. 471. énekünk, amely így kezdődik, fel, barátim, drága Jézus zászlaja alá. vegyük az Istennek áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békességet kívánok mindenkinek. Menjetek az Isten jelenlétével, mert hogy küldetésetek van ebben a világban.